Műsorát hallották. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni. A terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cég. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő forgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegyplusmav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre, írja a közlemény. A MÁV azt írja, az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten-keleten záporzivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazinunk első részében Friedrichné Várhegyi Renátával, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójával beszélgetünk.
És biztos, hogy ez nagyon jól leülepedett a kollégáknál is, és alkalmassá váltak arra, hogy tényleg egy zigzugba érkező gyerkőccel tudják, hogy hogyan találják meg a hangot, illetve hogy már eleve ugye ott kezdődik, hogy tanítási órán is fel tudják ismerni, vagy órán kívül, hogy az adott gyerekkel van valami gond, ami mondjuk abban nyilvánul meg, hogy nem úgy működik, ahogy ő szokott működni, mert lehet, hogy eleve egy csendes gyerekről van szó, de ha arra megy be a tanár, hogy folyton csak a padon fekszik, és órán se nagyon akarja a fejét felemelni, akkor biztos fáradt, miért fáradt, tehát hogy ezeket bizony-bizony fel lehet tárni, ezeket az okokat, és segíteni neki, hogy hogyan tudja rendezni a kis saját életét.
Ezt követően pedig Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikus lesz a vendégünk, témánk pedig az alultápláltság.
Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos ég volt, és oly sok minden mi tudjuk szép volt. Ott maradt benn a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, keresgélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Vagy bennem, ha kék az ég, vagy széllel szemben, állok csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Friedrichné Várhegyi Renátával, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójával beszélgetek a következő percekben, akit tisztelettel köszöntök. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Nemrégiben beszélgettünk ugye itt az intézmény működésével kapcsolatban, amely beszélgetés keretében igazgatónő szólt az Arizona szoba típusú térről, ami ugye Zigzug néven működik az intézményükben. Itt a következő percekben erről fogunk most beszélgetni, hogyha visszakanyarodhatunk odáig, hogy mi hívta életre ezt a teret.
Én 2018-ban vettem át az iskola vezetését, és elő-elő fordultak fegyelmi problémák, amiket én nem söpörtem a szőnyeg alá, tehát azt se tudtuk igazából, hogy hogy kell egy fegyelmi tárgyalást lefolytatni, mert nem nagyon volt példa rá az előttem lévő időszakban, de én azért azt gondoltam, hogy bizonyos dolgokat tényleg nem lehet csak úgy elfelejteni, hanem igenis legyen következménye. Persze ezeknek a fegyelmi tárgyalásoknak nem a büntetés a lényege, hanem mindenképpen az a fontos benne, hogy pedagógiailag próbáljunk a gyereknek segíteni, tehát nem a büntetésen van a hangsúly. És ahogy feltártunk egy-egy ilyen problémát, mindig kiderült, hogy a gyerek viselkedése mögött mindig valami lelki dolog van a háttérben, és segíteni kellett ezeknek a gyerekeknek, és amikor segített akár a szociális segítő, akár a pszichológus, akkor utána teljesen normálisan tudta folytatni a kis pályáját az iskolában. Ilyenkor általában egy-egy egyeztető eljárással megegyezünk a szülőkkel, és valami kis munkára ítéljük a gyereket, mondjuk egy pár nappal előbb szólva mennie kell falevelet gerebjézni, vagy segíteni felmosni a folyosót. Tehát valami segítség formájában kell úgymond ledolgozni a büntetését. Utána bizony-bizony szólnak a gyerekek, visszajeleznek az érintett gyerekek, hogy amúgy ez teljesen jót tett nekik, hogy egy kicsit elgondolkodtak azon, hogy az a rossz dolog, amit csináltak, azt, hogy azt nem kellett volna, és hogy rájöttek, hogy rosszat csináltak, és ezzel a kis közmunkával, úgy szoktuk nevezni, helyrehozzák a kis dolgaikat. Mert én azt gondolom, hogy manapság beírni akár egy igazgatói figyelmeztetés, vagy bármit teljesen felesleges a gyerek, mert elolvassa ő is, meg a szülő is, de olyan mélyre azért nem megy, és tényleg feltárni, hogy mi a probléma, miben tudunk neki segíteni.
Még ennek a menetéről, hogyha néhány gondolatot szabad megtudnunk, ugye itt, ahogy elhangzott, a szülőkkel együttműködve történik
igen,
mindez.
Igen, kötünk egy megállapodást, ebben azt is leszoktuk fektetni, hogy nem romolhat mondjuk számottevően a tanulmányi átlaga, akkor a szülők is kérhetnek akár ebben a megállapodásban a gyerektől dolgokat, arra is volt már példa, úgyhogy ez mindenképpen egy közös megegyezés néhány dologgal kapcsolatban a jövő. Illetően.
Esetleg arra is volt példa, hogy a szülő is ilyenkor szembesült azzal, hogy a gyermek mivel néz szemben, és segítség volt a család részére is?
Igen, mindenképpen én azt gondolom, hogy a szülők is hálásak utána, hogy segítettünk feltárni és megoldani egy-egy problémát, amiről akár ők sem tudtak, vagy ők tudtak, ők is érintettek voltak, de akár ott a család segítőt is bevonja a szociális segítő, és közös ilyen esetmegbeszélések, családterápia, bármilyen, igen, voltak ilyenek is.
És akkor ez a tanulmányi eredményben, vagy akár a viselkedésben is észrevehető, vagy tetten érhető volt, hogy segítségre szorul
igen,
a gyermek.
Igen. Én azért 2-3 havonta leszoktam ülni a helyetteseimmel, és leszűrjük a gyerekeknél, hogy ki az, akinek mondjuk sokat romlott a tanulmányi eredménye, mondjuk sok rossz jegyet szedett össze, sokkal magas a hiányzása, akár az igazolt, vagy az igazolatlan, és akkor jönnek hozzám, és akkor beszélgetünk, hogy minek mi az oka. És lehet, hogy elég egy beszélgetés, nincs is semmi gond, hanem összeszedi magát, és akkor utána visszajelez nekem, hogy most már javítottam töriből, most már az. Ilyen is van, de olyan is, hogy megtudjuk ilyenkor például, hogy a családban van olyan dolog, ami miatt a gyereknek szüksége van egy kis segítő beszélgetésre a szociális segítővel, és akkor bizony-bizony ezek tudnak rendeződni, ezek a dolgok, és javulni a tanulmányi eredmények is. És mondjuk 5 évvel ezelőtt kezdtünk együtt dolgozni a Promisz Egyesülettel, Majó Márkékkal, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, és az ő ötletük volt ez az Arizona típusú szoba, hogy egy ilyen milyen jó lenne itt nálunk. Rajtunk kívül egyedül Szegeden egy általános iskolában működik ilyen, teljesen konkrétan kiépített Arizona típusú szoba, ami mögött nem csak a berendezett szoba van, hanem a tanároknak, a pedagógusoknak is ott vannak a képzések, amiket elvégeztek. Tényleg emögött egy komoly háttér van, és sok munka van vele, hogy ez tényleg így létrejöjjön, ahogy nálunk is létrejött és működik.
A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy érzelmi intelligencia tréningen vettek részt a kollégái is, és ön is elvégezte ezt a tréninget. Hogyha csak kiemelve néhány gondolatot, vagy azokat a legfontosabb tapasztalatokat, amiket ott kaptak, mi lenne az, amit most itt hallgatóinkkal is megosztana?
Ezt megelőzte egy bemeneti mérés, mind a kollégák, mind a diákok körében. Már ez is egyébként azt mutatta, hogy eléggé magas az érzelmi intelligenciája a pedagógusaimnak, úgyhogy erre mondták is, hogy büszke is lehetek, de mindent lehet ugye továbbfejleszteni. Úgyhogy ez a képzés 2 turnusban valósult meg, mert ugye sok kolléga van, úgyhogy egyszerre nyilván nem lett volna nagyon hatásos, vagy nem lett volna sok értelme, ha 40-50 kollega van egyszerre egy ilyen képzésen. Ez egyrészt elméleti dolgokat is adott a kollégáknak, tehát elméleti anyagot is átvettek a pszichológussal, illetve Márkékkal, illetve nagyon sok játék, foglalkozás, együttműködés, csapatmunka, nagyon sok olyan volt, ami én azt gondolom, hogy a kollégáknak az egymással való kapcsolatát is mindenképpen javította, illetve eseteket vettek át, gyakorlatban eljátszottak, kipróbáltak dolgokat, és biztos, hogy ez nagyon jól leülepedett a kollégáknál, és alkalmassá váltak arra, hogy tényleg egy zigzugba érkező gyerkőccel tudják, hogy hogyan találják meg a hangot, illetve, hogy már eleve úgy ott kezdődik, hogy tanítási órán is fel tudják ismerni, vagy órán kívül, hogy az adott gyerekkel van valami gond, ami mondjuk abban nyilvánul meg, hogy nem úgy működik, ahogy ő szokott működni, mert lehet, hogy eleve egy csendes gyerekről van szó, de ha arra megy be a tanár, hogy folyton csak a padon fekszik, és órán se nagyon akarja a fejét felemelni, akkor biztos fáradt, miért fáradt, tehát hogy ezeket bizony-bizony fel lehet tárni, ezeket az okokat, és segíteni neki, hogy hogyan tudja rendezni a kis saját életét.
Itt néhány tulajdonságot néven nevezhetünk, ugye empátia, vagy ugye mik azok, amelyek itt most kiemelhetők?
Hát az empátiának igen, mindenképpen óriási szerepe van, az együttműködés, megértés, odafigyelés.
Természetesen ugye minden ember, minden diák egyéni adottságokkal, élethelyzetekkel. Csak hogy néhány konkrétumról is, hogyha beszélhetünk, például egy fáradtság mögött mi állhat, hogy miért nem tud például pihenni a gyermek, ugye például egy alváshiány is egy tinédzsernél, egy gimnazista korúnál, ugye több oka lehet.
Igen, van úgy, hogy a szülő nem is tud róla nyilván, hogy nem alszik a gyerek. Hát ennek ugye volt olyan oka is, például, hogy játékfüggő volt a gyerek. A szülők azt hitték, hogy már rég alszik, de ő nyomta hajnalig a gépet, vagy a telefonját, nyilván nem aludt, nem jól teljesített. Mi előszedtük a szülőt is, és hát feltártuk ezeket a dolgokat, aztán bizony a szociális segítő segített, hogy elmagyarázta, hogy miért fontos az alvás, miért nem, tehát ez is egy függőség, tehát nyilván ezt is kezelni kell. Volt kólafüggő gyerek például, aki annyi kólát ivott, hogy ő meg azért nem tudott aludni. Tehát, hogy ezeket így el kell mondani, rá kell világítani, együtt kell dolgozni a szülővel, mert sokszor ő se tudja, hogy hogy mi van a dolgok mögött. Ugye tinédzserek, tehát rafináltak, ügyesen meg tudják oldani a kis külön dolgaikat, tehát nagyon oda kell figyelni rájuk, és ebben tud a szociális segítő is segíteni, akár a szülőnek is, hogy mik azok a dolgok, amikre jobban figyeljenek oda, több közös időt töltsenek együtt, minőségi időt, akár egy esti vacsora, hogy az vajon hogy zajlik a családban, az sem mindegy, hogy együtt leülnek, megbeszélik a napot, vagy mindenki eszik valahol, a gyerekbe viszi a szobájába a vacsoráját, tehát hogy ezek ilyen kis apróságoknak tűnnek, mégis hatalmas jelentősége van, én azt gondolom.
Igen, én is erre szerettem volna itt rákérdezni, hogy mik lehetnek azok a jelek, amit ugye szülőként is jó, hogyha észrevesz az ember is, hogy hogyan lehet elindulni azon a közös úton, hogy akár a verbális, akár a nonverbális kommunikáció is jól működjön. Igen. A mindennapokban. Hiszen a gyermek talán nem is tudja mindig úgy megfogalmazni, és a szülővel sem megbeszélni, igen, hogy mi bántja őt. Ebben a korosztályban talán különösen jellemző, ahogy halljuk szakemberektől is, akár a bezárkózás is.
Igen, igen. Hát ebben is a szociális segítő tud segíteni nekik, én azt gondolom.
Említette, hogy a diákok önmaguktól is ellátogathatnak ebbe a szobába, amikor úgy érzik, hogy szükségük van egy beszélgetésre, egy kis megállásra. Népszerű ez a kezdeményezés akkor az intézményben?
Népszerű, inkább azt mondom, hogy tudják, hogy van, tudják, hogy ha gond van, akkor mehetnek, tehát azért nem járkálnak, nem egymás után fogják a kilincset, tehát van olyan nap, hogy nem történik semmi, van olyan, hogy 2-3 eset akár egyszerre is van, jöttem vissza én is a tankerületből, úgyhogy pont fogadott a pszichológus, ő már, neki már mennie kellett, és mondta, hogy figyelj, ketten vannak az X-zukban, egyik gyerkőc ezért, a másik azért. Benéztem az X-zukba, mondtam, hogy gyorsan leteszem a táskámat, és visszajövök. Az egyik gyerkőc sírt a szőnyegen, fekve, a másik a csepphintában üldögélt, és akkor mondtam, hogy mindjárt jövök erősítésnek, egyikkel akkor majd foglalkozom. Felmentem, és amikor indult volna ki a szobámból, akkor egy osztályfőnök hozott egy harmadik gyerkőcöt sírva, zokogva. Ott is valami gond volt otthon, úgyhogy én végül vele maradtam, az osztályfőnök visszament órára, és utána kellett hívnunk a szociális segítőt, akire tényleg bármikor számíthatunk, tehát munkaidőn kívül is, és jött, és segített, és a három gyerkőcöt rendeztük, tehát hívtunk szülőt, hogy vigye haza, tehát hogy van úgy, hogy összefutnak a dolgok, és akár három eset is, ez volt a legextrémebb, én azt gondolom, de van úgy, hogy 2-3 napig akár nincsen semmi. Van úgy, hogy egy kicsit csak rendezni kell a gondolatait, elgondolkodik, mit csinálna most másképp, és akkor utána visszamegy órára. Úgyhogy ez teljesen változó. Tudják, hogy van, és én azt gondolom, hogy ez egy biztonságot ad, de nem úgy népszerű hely, hogy oda most bejárkálnának a gyerekek. Ezen kívül az iskolapszichológusnak és a szociális segítőnek, akik 2-2 napot töltenek nálunk, külön szobájuk van, velük külön egyeztetnek a gyerekek, vagy mi küldjük őket, tehát mi esetben, vagy meg szoktuk beszélni az adott napot a szociális segítővel is, ő kedden csütörtökön van nálunk, reggel jön, és akkor megbeszéljük, hogy melyik gyerek jelentkezett be hozzá, melyiket szeretnénk, ha mi menne hozzá, akkor kinézzük, hogy melyik tanítási óra az, ahonnan elmehet, mondjuk nyilván egy testnevelés óra, vagy énekóra, vagy olyan óra, ami nem érettségi tárgy, hogy akkor lemehet hozzá, és akkor így idézőesen beosztjuk a napját a szociális segítőnek, aki leül ezekkel a gyerkőcökkel, és foglalkozik, beszélget velük. Ha meg úgy van, akkor a pszichológus mindenképpen. A pszichológusra mondhatom, hogy népszerű, tehát oda is szeretnek járni a gyerekek, mert tudják, hogy ha problémájuk van, elmondják, akkor ott kapnak segítséget. Igazából egy külső személy hallgatja meg őket, aki nem a szülő, mégse a barátjuk, és úgy tűnik, hogy tud nekik valami értelmes tanácsot adni, és ezt felfedezik a gyerekek, hogy igenis, Gyöngyi néni is, meg Andi néni is tud nekik segíteni, és van, aki azt mondja utána, hogy jaj, olyan jó volt itt, hogy akkor most küldöm a barátnőmet, ezt küldöm, mert neki is, neki ez a baja, neki az a baja, és így igazából ez a gyerekek közt elterjedt, hogy lehet menni, mert kapnak segítséget. És ez nem egy megbélyegzés, hogy a pszichológusnál voltam, nem ciki várni rá, hanem megyek Andi nénihez, megyek Gyöngyi nénihez, nálunk ez teljesen természetes, és azt gondolom, hogy ebben is nyilván a kollégáimnak, nekünk is nagy szerepünk van, hogy megértsék a gyerekek, hogy ide nem ciki menni. Több gyerek érkezik úgy általános iskolából, hogy ott bántották, és félít, hogy itt vajon mi lesz. És kiderül, hogy itt őt senki nem akarja bántani, tehát hogy nagyon sokan hordoznak sebeket általános iskolából, akár verbálisan, akár tetlegesen, hogy bántották őket, és ott nem történt mondjuk semmi. Mi pedig segítünk ezeket a sebeket feldolgozni, mert volt olyan is, hogy valaki hasonlóan kezdett viselkedni, ugye ez a bullying, hogy bántalmazom verbálisan a társamat, és ugye jöttek gyerekek szólni, hogy ez meg ez történt, hívtuk az adott diákot, hogy miért csináltad ezt, miért csináltad azt, és bizony-bizony a szociális segítővel folytatott segítőbeszélgetés során kiderült, hogy őt bántották általános iskolában, és úgy gondolt, hogy ha idejön, és ő kezdi ugyanezt csinálni a többivel, akkor őt nem fogják bántani. Úgyhogy bizony-bizony erre rá kell világítani. Hogy nem szabad ilyet csinálni, és akkor ezt is szépen meg szoktuk oldani, ezeket a dolgokat. Tényleg nagyon sok bántás van általános iskolából nekik.
Így akkor a gimnázium tanulói közti kortárs kapcsolatot, emberi kapcsolatokat, ők akkor nagyon pozitívan tudják megélni, és támogató közegben érzik
magukat.
Igen, hát
itt az osztályfőnöknek is a személye, én azt gondolom, hogy fontos, hogy az osztályfőnök is hogy viszonyul az osztályához, illetve itt is fontos nekünk az, hogy a szociális segítő menjen csoportfoglalkozásokra, ha már egy kis diszfunkciót észlelünk az osztályban, hogy valami nem oké, ott a rajzosok, drámások ott valamiben nem egyeznek, akkor megy a szociális segítő, ott a csoport foglalkozás, játszanak, ugye a gyerekek azt hiszik, hogy játszanak is, és bizony szépen feltérképezi, hogy kik a hangadók, ki az, aki irányít, ki ez, ki az, ki amaz, és akkor bizony leül külön velük foglalkozni, tehát erre is odafigyelünk, akkor eleve csak a sima játék, hogyha együtt játszanak, társasoznak, bármi olyat csinálnak, ami építi a közösséget. Ugye a kirándulások, a külön alkalmak, mondjuk az, hogy elmennek délután pizzázni, vagy bowlingozni, vagy egy főzőtanfolyamra. Tehát ezek is biztos, hogy mind a közösséget építik, és nagyon fontosak a működés szempontjából, a csoport működése szempontjából. Úgyhogy nagyon jó kis osztályfőnökök is vannak, akik partnerek ebben. A pszichológus is beszokott menni, ő is beszél mindenféle érdekes dologról nekik, és ezek tényleg akár egy időmenedzsment, hogy hogyan tudják a saját kis idejüket beosztani. Nem is gondolnánk arra, hogy bizony egy drámás csoportban fordult elő angol órán, hogy tanárnő rájött, hogy mindig azt mondják a gyerekek, hogy most erre nem jutott már idő, nem tudtam a házit megcsinálni, mert a dráma próba, mert oda verset kellett tanulni, és akkor ezt bizony el kell nekik mondani, hogy te vállaltad ezt a tagozatot, állíts fel prioritásokat, de az angol házi elkészítés az ugyanolyan fontos, mert te egy gimnáziumba jársz, neked ez a munkahelyed, neked jönnöd kell, csinálnod kell, igen, de az idő, és akkor itt lép be a pszichológus, aki tart egy fél órás kis foglalkozást, és egy-két olyan tippet ad nekik, amire tényleg, jaj, hát ezt így is lehet, és bizony, még kollégák is mondták, kollégáknak is tartott évelején, és ők is mondták, hogy nagyon hasznos volt ez az időgazdálkodás, hogy hogyan tudja az ember a saját idejét beosztani. Tehát ezek szerintem ilyen kis apróságok mégis nagyon sokat jelentenek a gyerekeknek.
És talán sokakat érint ez a téma is. Mi lenne mondjuk ilyen szempontból a legfontosabb egy jó időbeosztással kapcsolatban?
Ütemtervet írjanak maguknak akár, hogy mit mikorra kell elkészíteni. Igenis írják le, hogy írják össze, mert a fejükből elszállnak
a tervezés.
A gondolatok. Megtervezni egy ütemtervel, így van, hogy mikor, miből lesz dolgozat, mikor lesz felelés, mit mikorra kell elkészíteni. Persze a kollégák nagyon rugalmasak, hogy jó, akkor majd legközelebbre, de ezt sem szabad nyilván a végtelenségig engedni, mert a gyereknek kell megtanulnia, hogy ossza be az idejét.
Friedrichné Várhegyi Renátának, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban marad című magazinműsorunk. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Égeti a nap, és fújja a szél, de ez a rózsa csak vizet kér, és nem akar több meglátszani, mint amennyit ér.
Pedig lehetne ő is egy háttérkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen lép. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság. Nekem is elég volna csak rá figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen lép. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, milyen a valóság, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét. Neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság.
Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor dietoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyon kihívás.
Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatúak közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba, ha pedig ugye többet mozgunk, és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát így nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát. Mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Tehát ez is befolyással lehet.
Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amibe beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír, százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ, vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. Illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni, személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján a jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt belgyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztőtraktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
Hát ez nagyon komplex.
A pajzsmirigyet említette, Nikolett, igen?
Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, antitépiós értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása, ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrátanyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrátanyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
Ugye a BMI indexről már beszélt az imént, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
Nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert ez nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az időben, ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszában állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja a nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakran a túlsúly vagy elhízás száma, vagy BMI indexe kiszokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcseré, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok, és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a dietoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
Az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
Igen, azt tudni kell, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése, az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsajára, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csonttömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenés mutasson, és itt például a testösszetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, az már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk Nikolett?
Nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtte normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon. Tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk mellé, még szezonálisan most akkor retket, kígyóborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej, vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy-két deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis török mogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst, például egy barnamáltással, a maradék egy-egyen részbe pedig mellé előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréknyi salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt, befőttet akár, vagy éppen egy almát vagy egy körtét az ebéd harmadik úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztás követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevében is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11 évfél, vagy úgy van a munkaköre napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órás időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőség fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen. Például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöldsalátát, uborkakarikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
Most egy ilyen minta étrend után, idézőjelben egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt. A mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen, milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind-mind befolyásolja, hogy na milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetben érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye a természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy hú, ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetősége, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsort teszünk, akkor az természetesen maga után vonzza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsapustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind-mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
Abszolút, teljes mértékig, így van. Itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernöncellnek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túlzott mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is egyből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sört, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas. Tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas
ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Láttam, nem bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálom, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltom. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálom, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltom. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.